Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tótné Karsai Andreával, a Boldogasszonyköre Egyesület elnökével Tóth Enikő beszélget. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és telefonon itt van velem Tótné Karsai Andrea, aki életút segítő, és a Boldogasszonyköre Egyesületnek az elnöke. Szeretettel köszöntöm, Andrea!
Köszöntöm minden hallgatót, és Enikőt is nagy szeretettel köszöntöm.
Kedves Andrea, az imént beszéltük, hogy van a Boldogasszonyköre Egyesületnek egy imája. Kérem, hogy ossza meg velünk.
A béke imáját egy rövid pár sor, ezt szeretném elmondani. A béke köre tegye szépé a világot, gyógyítsa a lelket, hogy háborgások helyett békesség töltse be a földet és létezésemet veled, velem és általad, Istenem.
Nagyon szépen köszönjük. Andra, akkor vágjunk is bele. Kérem, hogy meséljen egy kicsit a gyermekkoráról, a korai meghatározó élményekről, amik azzá formálták, amivel most foglalkozik, akivé mára lett.
Valamikor régen, 50 éves elmúltam, én falun növekedtem a nagymamámnál, szülők terében Debrecenből indultunk, ott születtem, és Mária Pócs mellett Kiricsén volt a nagymamáméknak, a nagyszülőknek a otthona. Így nagyon meghatározta a nagymamám. Én őt tudom elsősorban említeni, az életünket, ahogy imádkozni tanított, ahogy Mária Pócsa búcsúba jártunk, a misékre, az ünnepeket, ahogy megéltük, mint nagy család. Ő nekem egy olyan asszony volt, aki élő hitet tanított, így el tudom ennyi idősen mondani. Hogy akkor belecsöppentünk, akkor vele éltünk, de minden nap tanítása volt Máriával kapcsolatban, és a hittel kapcsolatban, ahogy a földre imádkozva mentek, amikor betakarítottak, hálával takarítottak be, gazdálkodó család volt. Tehát ő volt az, aki meghatározta nagyon sok mindenben az életemet, ahogy növekedtem is. Hárman vagyunk testvérek, hárman lányok, én a középső benne, és nagyon fiatal koromban, én már akkor tudtam, férjemmel is egész korán találkoztunk, és nekem akkor volt már egy érzésem, egy gondolatom, hogy a Jóisten is úgy gondolja, három gyermekünk lesz, kettő korán, egy később, majd 40 éves kor környékén, és megszületett a két fiunk, amikor én 20 éves voltam az első, és utána a második, és 39 évesen majd a harmadik gyermekünk. Ez már egy későbbi történet, most időben itt ugrottam egy nagyot, és nagymamám mindig, szüleim is, a nagymamám mindig meghatározó része volt az életemnek, amikor éppen beköszöntem hozzá, és kapulárét adott a kezembe. A maga módjának is kötényében megtörölgette, megtisztogatta, mindig fejkendőbe, szoknyába járt, nem tudtam elképzelni, hogy lehet így járni, és megtisztogatta, és elmondott egy imát, hogy ezt mindig mondjam hozzá, három üdvözlégyel. És akkor leírtam egy papírra, az évek alatt megtanultam, aztán a magam módján megértettem, hogy mit is adott ő nekem, mit is adhatott ő akkor át nekem. És az évek folyamán a nadrágos Andiból egy szoknyába járó Andrea lett. És már előkerült a fejkendő is ünnepeken, amit valamikor régen nem is értettem, hogy lehet ilyen. Volt egy fordulópont az életünkben, ott lakott mindenki Debrecenben, mi is ott egy kertvárosban, és férjem nagyon sokat dolgozott építőiparban. Mondhatni azt, hogy éjjel-nappal, hétvégére hazaért, hogy lássuk egy kicsit, és pont ő akkor vidéken, pont Dunántúlon dolgozott nagyon sokat, mi meg ugye ott voltunk keleten. És eljöttünk nyaralni a két gyermekkel, ő akkor is dolgozott, és én valami olyan ihletett állapotba kerültem, ott Zamárdiba, hogy úgy mentem haza, hogy költöznünk kellene. És mondta, hogy minden rendben, jó a gondolat, de nagyon sok a munkája, és a munka miatt mi nem fogunk elköltözni. És egy pár hónap alatt ezek a nagyon jó munkák eltűntek. És decemberre, ez ősszel volt, december úgy jött haza, hogy most már nincs akadálya, mehetünk. És így találtuk meg a helyet, Balatonaligának hívják, ahová elköltöztünk. Akkor még két gyermekkel. És maga az utazás, a készülődés, a felkészülés, a család támogatása, akkor még a nagymama is volt, és nagyon segítőkészek voltak, támogattak minket a maguk módján, de ezt az utat nekünk kellett ugye elindítani, mi érkeztünk meg. Mi se értettük még akkor, hogy ott a család ott él, és mi merünk egy nagyot lépni, és tudunk valahogy olyan bátorsággal, olyan hittel elindulni, ami akkor megmagyarázhatatlan volt, de megérkeztünk. És nem házat vettünk, hanem eladtuk a kis házunkat, és építkeztünk. Egy építkezésbe kezdtünk. Akkor volt egy váltásunk, a férjem természetesen az építőiparból, az otthonunkkal volt elfoglalva. Én is, mint segítője maradtam itt ennek a folyamatnak. Együtt kezdtük el építeni, és fejeztük is, mert ugye be is fejeztük. De én azt gondolom, hogy nem egy egyszerű építkezés volt, hanem hitünkbe formált minket. Nagyon-nagyon a családunkat, a gyermekeinket, azokkal a megélésekkel, azokkal a csodákkal, ami történt. Amikor elköltöztünk, nagyon jó volt az ingatlan, plafonáron adtuk el az otthonunkat, és mire megérkeztünk, akkor lett egy banki válság. Nem akartak hitelt adni, nagyon nehéz volt, és ezt mégis megkaptuk, ez 2008 őszén volt. Tehát hirtelen megjöttünk, nagy hitünkkel, lelkesedésünkkel, erőnkkel, és utána belecsöppentünk abba, hogy nem minden úgy van, ahogy gondoltuk. Nem úgy lett meg az albérletünk, de mégis valahogy mentek a dolgok szépen. Tehát mentünk tovább, és erősödtünk. És ami nagyon meghatározó volt, ugye maga a költözés és maga az építkezés.
Ezután mennyi idővel kezdett el formálódni önben a hivatás, amit ma is űz, illetve a Boldogasszonyköre Egyesület az hogyan alakult?
Az építkezés közben olyan emberekkel ismerkedtünk meg, olyan találkozásaink voltak, amik folyamatosan formáltak bennünket. Mi nem is tudtuk, hogy milyen nagy feladatot kapunk a költözéssel, és milyen napon indulunk mi. Akkor erre a napra nem figyeltünk. Ez augusztus 15-e volt, amikor fel volt pakolva a teherautó, és amikor megérkeztünk Balatonaligára. Előtte tanultunk, készek voltunk az útra, és itt formálódtunk, itt fejlődtünk, itt változtunk tovább, hogy Boldogasszonyhoz, az ő ünnepéhez, az ő értékeihez felnőjünk a magunk módján. És ilyen emberekkel találkoztunk, a találkozások által közösen tudtunk imádkozni, Mária helyekre jártunk, templomokba jártunk, ahogy bennem voltak változások, tudtak segíteni az embereknek, mert ezek beszélgetések, kérdések, vagy éppen a válaszoknak meghallása, vagy meghallgatása.
Mi volt a kezdő gondolat, amivel megalapították ezt a kört? Mi volt a célkitűzés, a misszió?
A kör valójában, mivel benne éltünk az évkörbe, éltük a Boldogasszony ünnepet. Én azt tudom mondani, hogy egy sugallat, egy iklet által épültek emlékhelyek. Tehát ez hamarabb történt, mint maga az Egyesület. Tehát voltak utazásaink Medjugorjéba különböző helyekre, és olyan szépen, olyan csodákat éltünk meg. Egyre közelebb kerültünk, és mindig valahogy másképpen. Tehát amikor hitben jobban érezzük a Mária jelenlétet, amikor úgy gondoljuk, hogy megéljük, és mégis valahogy a nagymamám, ahogy mindig eszembe jutotta, az ő élő hite, ahogy ő megélt az ő egyszerűségébe. És mindig felfedeztem, mindig megéreztem, hogy ez egyre közelibb. És épült egy emlékhely, két emlékhely, aztán lett 13. És az egyiknek a neve Boldogasszony köre volt. Nem figyeltem rá, nem figyeltünk rá. Ők az emlékhelyek egy-egy visszajelzés, egy-egy megálló. Egy-egy pihenő az embernek kint a természetben, magaslatokon, hogy ebben a nagy zajos, sürgő, forgó világban, aki érzi, aki észreveszi, egy imával találkozik, egy üzenettel, egy gondolattal, és valami elindul benne, de egy kicsit meg tud pihenni. És ezután jött az a gondolat, az az érzés, az a vezettetés, hogy ő nem egy emberhez tartozik, nem is tartozhat egy emberhez, egy emberneve alatt, és így lett egy egyesületben helye az emlékhelyeknek, és így lett maga az egyesület is, 12 tagja van, alapító tagja van, 4 férfi és 8 nő, és akik már benne vannak, élik, igyekeznek ezt a hagyományt, ezt az utat járni. És Ezt így el is mondanám felolvasva, jó? Tehát, hogy a Boldogasszony Köre Egyesület. Leink hagyatékát követve visszataláltunk, és visszatérünk azon világhoz, amelyben Boldogasszonyhoz fűződő, szerteágazó bölcsesség ezernyi magja fellelhető. A Kárpátok földje, e maga által igazán gazdag. Betéssel és aratással tudjuk gazdagítani, a magyar ősi hitnek helyet adva. És van egy iránytűnk az Egyesületnek. Boldogasszonyhoz visszatalálni, visszaemlékezni úgy, ahogy őseink tették és megélték, ismerve titkos, járható, élő utat. A mindennapok részében visszailleszteni, megmutatva tartalmas, feltárt és még feltáratlan, telített kincset, a szokásokban, hagyományban, ünnepkörökben megélve. Ez volt a mi vezérgondolatunk, vezérfonalunk, ami által elindult és meg is épült.
És milyen egyéb gyakorlatokat csinálnak, milyen egyéb tevékenységei vannak ennek a körnek?
Akik benne vannak, akik aktívak a tagok közül, de úgy gondolom a többiek is, vannak nagymamák is benne. Az ünnepköröket, a szokásokat, az évkörünnepeket, a nagy ünnepeket a magunk környezetében, vagy egy nagyobb környezetben is szeretnénk, és ahogy tudjuk, át is adjuk, megéljük. Tehát a magunk módjában, akár az iskolában, akár találkozások által, az adventi koszorúkészítés, az ottani beszélgetés, az asszonyokkal a húzott rétes készítése, közben az imádság, közben ráhangolódás magára a karácsonyra, de ugyanez a húsvéttal kapcsolatban, egy boldogasszony ünneppel kapcsolatban, például az idén kötényt festettünk gyümölcsoltó boldogasszony napján, és akkor ilyenkor beszélünk magáról az ünnepről, mindenki elmondja, amivel érkezett, ami benne van, és egy alkotásban elérünk valahova. Ebbe tud igazán a feladatunk kiteljesedni, és ezt szeretnénk és igyekszünk tovább folytatni.
Ha esetleg megfogalmazhatná egy-két mondatban, hogy mit jelent önnek a boldogasszony, mit jelent önnek a szűzanya?
Olyan táplálék, egy olyan erő, egy olyan jelenlét, egy olyan hang, ami velem van akkor is, amikor nagyon szépen süt a nap, amikor örömállapotban vagyok, és akkor is, amikor éppen egy feladatban, egy úton, egy nehezebb időszakban, nehezebb időszakot élek meg. Ez lehet magam világában, de lehet a családom életében is. Nem tudok nélküle ébredni, és nem tudok nélküle lefeküdni. Ott van minden napomban. És én ezt keresem, hogy hogy tud ez olyan folyamatosságban működni. Ennek tudatában élek úgy, hogy ez mindig elérhető legyen. A legegyszerűbb formában és a legegyszerűbb módon.
Kérem, meséljen arról, hogy mit jelent az ön számára a magyarság, hogyan kapcsolódik a nemzeti értékekhez ez a sokszínű tevékenység.
Igyekszünk minden részét a Kárpátoknak bejárni, minden részében voltunk, tehát a nagy anyaország részein belül, és én maga a családban is Kárpát-aljai nagyanyám vonala, erdélyi vonal, tehát benne van. Igyekszünk a gyűjtéseket az utazások által, Erdélybe rendszeresen járunk, sokat vagyunk, és ott keressük a kapcsolódást, a beszélgetést, a viseletről, a szokásokról, a hagyományokról, a főzésről, ami nagyon fontos, mert maga az étel készítése is nagyon sokrétű és nagyon sok olyan pillanata van, amivel csak gazdagodhat az ember. És így tényleg étel kerül az asztalra. Mondhatni azt, hogy nagy gyűjtés a mindennapunk. És amikor utazunk, erre külön figyelünk, hogy így a magyar értékek fellelhetőek legyenek. És hozzátartozik az életünkhöz a csíksomlyói búcsú, más búcsúk, emlékhelyeknek, templomoknak a felkerésése. És nem csak itt a Kárpátokban, hanem ha arra van szolgálatunk és arra van feladatunk, akkor azon túl is.
Mi az, amit még szeretnének mindenképpen megvalósítani, vagy esetleg tervben van?
Volt egy pályázatunk, amit ezébe beadtunk, de nem nyertünk, és Nagyon jó volt ez a pályázat, mert összeszedtük, hogy mivel és hogyan szeretnénk tovább menni, tovább haladni. És ebbe pont az van benne, hogy iskolákba eljutni, gyermekekhez eljutni, olyan mozgó eszközökkel. Ez most így lett a pályázatban írva, hogy boldog asszony jurtájával, ahol megidézzük ezt a melegséget, és kis kemencével, teknővel, faragással beszélünk az évkörről, beszélünk a hagyományról, beszélünk az ünnepekről, a szokásokról. Ha éppen advent ideje van, akkor a gyermekek maguk készíthetnek fűzfákból font koszorút, önthetnek névihaz gyertyát, de ha más időszakba megyünk, akkor az ahhoz lévő szokásokat. Tehát attól függ, hogy milyen időszakban vagyunk, erről beszélni. És nem csak gyermekeknek, most lesz egy tábor az iskolánkban, egy hagyományőrző tábor, nem boldog asszony köre a neve, mert ez egy gyermektábor, de ott is ugye ez a hit, ez a tudástár, ami már fellelhető, amit élünk, ahogy élünk, ez benne lesz a kenyérsütéstől, a kemencéig, a férfi fúrásától, a tanításig, hogy a gyermekek ezzel találkozzanak úgy, ahogy elfogadható, ahogy jó nekik. Tehát ilyen nagyon szép, érthető módon. Azt pedig úgy gondolom, hogy úgy tud találkozni, ha ez bennünk működik, ez bennünk él.
Van-e valami, amit mindenképpen szeretne velünk megosztani?
Egy gondolat, egy utazás, amit is szeretnék elmondani. Tavalyi évben volt egy izraeli utazásunk. Ugye a háború kitört tavaly előtt ősszel, és kaptunk egy kérést, így a lélekben érezhetően, hogy nekünk ott dolgunk van. És ehhez jött egy segítő, egy kint élő erdélyi ember, aki kint idegenvezető, és ő segítette a bejutást az országba Jordánián keresztül. Jeruzsálembe mentünk. Nem jártak repülőgépek, kicsit volt csak nyitva az ország, és amikor ez a gondolat megvolt, és az utazás, én megmondom őszintén, nagyon féltem. Mert nem ketten a férjemmel, hanem 11 éves gyermekünkkel együtt utaztunk, és az is a hit próbája volt, az úté, hogy erre hogy készülünk fel, és hogy érkezünk meg, mert félve nem lehet. És el tudom azt mondani, hogy minden segítve volt, nyitott volt a határ, és időközben előtte kiderült egy héttel, hogy nem egy napot töltünk ki, mert hamar zárják a határt, hanem nekünk ott is kell lenni egy éjszakát. Ugye ez tavaly februárban. És minden a legnagyobb rendben volt, ott töltöttük az éjszakát, és hazaértünk békében, de ezután a húsvét, és azt gondolom minden ünnep átértékelődik, és át is értékelődött. Tehát ott megtapasztalni azt az ürességet, üresség volt akkor, nem voltak emberek, az üres utcákat, és mégis úgy látni az országot, hogy lehet érezni benne, hogy háború van. És mégis egy lelki békével, egy zarándok úton lenni, ez egy nagyon nagy ajándék volt. Azt tudnám ezzel kapcsolatban mondani, hogy van, amikor fel kell álljunk a fotelből, és ki kell menni, és el kell indulni. Mert amikor bejártuk a férjemmel a Mária utat, keresztbe hosszába, ocsi azért mentünk, mert nagy sportolók vagyunk nagy erővel, hanem volt egy elhívásunk. És a legszebb része ennek az útnak az volt, amikor kivilágosodott, hogy a magyar határtól, Pilicsétől kezdődik az út, a nagymamámnak a falujából, és onnan indultunk. Tehát nagy ajándékokat kaptunk a Mária úttal is, nagy ajándékokat kapunk az utazások által is, amiről mindig akkor beszélünk, amikor annak helye van.
A Mária útas tapasztalatairól mesélne nekünk egy kicsit.
Az utazások, és amikor valahova elindulunk, én ezt úgy tudom mondani, hogy kapunk egy meghívót, egy felkérést ott a lelkünkben, és a Mária út is így indult el, amikor a külső részeket, tehát a határon túli részeket autóval jártuk be, és ez úgy indult 2022 anyák napján, Csesztohovából elmentünk autóval Belnecen barátig, és onnan indultunk gyalog. 8 alkalommal indultunk, és így hosszába bejártuk a Mária utat. Ami megint egy lélekemelő út, és csak ajánlani tudom mindenkinek, hogyha kényelmes 10 kilométeren, menjen még egy kicsit többet. mehet 12-t, mehet 15-öt, ameddig még bírja, amennyi jól esik. Nekünk a legkevesebb távunk egy alkalommal, amivel kezdtük, az a 35,7 kilométer volt, és nagyon büszkék voltunk magunkra, és nagyon elfáradtunk, aztán 50 alatt meg sem álltunk naponta. Mindig többet és többet mentünk, mert megvolt, hogy mennyi időnk van rá. És onnan elindulva elmentünk teljesen Drávaszabolcsig, és Drávaszabolcstól pedig autóval, Medjugorjéba, és így lett meg a függőleges rész, aztán pedig a másik részét, pedig Csíksomjóról elmentünk Piricséig autóval, és Piricsétől 14 alkalommal mentünk végig Kőszegig, és Kőszegtől pedig megint autóval elmentünk Máriacellig. És így jártuk be ketten a Mária utat, amihez nagyon nagy segítségre volt szükségünk, ugye a kisebb gyermekünk miatt, és a két nagyfiunk segített be. Ezt meg kellett szervezni, hogy elindultunk éjszaka, letettük az autót, végigjártuk az utat, végigmentünk az autóig, és hazaértünk. És másnap csináltuk a dolgunkat, a feladatunkat, és már hétvégén jött a következő út. Nagyon nagy ajándék volt, hogy megtapasztalhattuk a nagy kánikulát, a hőségriadót, mert akkor is ott voltunk a hegygerincen, éppen az egyik egerben volt, és olyan finom szőlőt nem ettünk még, vagy gyümölcsöket, amivel végigetetett minket a Mária út. Tehát testünket is etette, és a lelkünket is, mert olyan templomokhoz, olyan szent helyekhez, olyan búcsúhelyekhez értünk, ami a mai napig elmondhatatlan. És ezt utólag tudta meg csak mindenki a környezetünkbe. Annyit láthattak csupán, hogy lehet egy kicsit sántikálunk, de hogy miért, hogy milyen lábfájdalmunk van, erről nem beszéltünk. És én azt tudom így utólag is mondani, hogy csodálva határos módon az a beteg láb, ami beteg lábnak mondható, fáradt lábnak mondható vasárnap, egy pár nap múlva ismét 50 kilométert tudott menni. És egy nagyon különleges, meghatározó élményem van, nagyon sok, de egy kiemelkedő, mikor a leghosszabb távot tettük meg, az Heréttől a Margit hídig, ez 71,1 kilométer volt. Kevés volt az időnk, be kellett osztani, hogy minél nagyobb távokat tudjunk megtenni, és már a Margit híd közepén jártunk egy nagyon nehéz nap után. Nagy vihar volt, eláztunk, elfáradtunk, már éppen csoszogtam a Margit híd közepén, mikor észrevettem, hogy nyitva van a hátizsákom, és tudtam, hogy valami kiesett belőle. Mondta a férjem, hogy visszamegy, de mondtam az én táskám, én keresem meg, hogy mi esett ki belőle. Minden fontos volt, ami benne volt. És elkezdtem futni. Előtte csoszogtam. Elkezdtem futni. Visszafutottam a Jászai Maritérig, és megtaláltam a szalma kalapomat, ami ugye vizesen bele volt gyűrve a táskámba. És visszafele is futottam, hát siessünk haza. És mikor visszafutottam, akkor jöttem rá, hogy egy pár perccel előtte én még csoszogva mentem, és nagyon fáradt voltam. Olyan erő van bennünk, amit nem is gondolunk, és az utak alatt, egy ilyen út alatt, és ilyen sok kilométer után is még tud bennünket segíteni. És olyan boldog voltam, és nagyon sokszor gondolok erre a pillanatra. És még egy gondolat itt a Mária úttal kapcsolatban. Pest után volt egy nehezebben induló nap. Nagyon sok minden volt a feladatunkban, ami megoldandó dolog volt. Mondhatom azt, hogy kicsit terheltebbek voltunk még ott a délelőttben. És hogy mentünk ott az úton szépen csendben, egy asszony odaszólt nekünk, hogy kérünk egy kávét. Én egyből meghallottam, a férjem meg csak odafigyelt. És behívott minket egy kávéra. Nem engedte, hogy levegyük a cipőnket, hanem mondta, hogy van egy nagyon jó gépe, és bármilyen kávét kérhetünk. És a legfontosabb mondat, ami elhangzott tőle, ő azért imádkozik minden nap, hogy felismerje azokat az embereket, akiknek segíteni tud. És így hívott be bennünket. És nagyon sokszor eszembe jut, hogy ő ott mondott egy mondatot, hogy nem tudjuk, hogy ki zarándokol éppen mellettünk. Nem tudjuk, hogy ki van egy egyszerű ruhába mellettünk, és milyen úton halad. Nekünk az a kávé az, ahogy helyjel fogadott minket, hogy meglátott minket, hogy észrevett minket. Ez a mai napig egy nagyon jó érzés. Nem egy emlék, ez egy élő érzés. És nagyon köszönjük neki így utólag is.
Andrá, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velem a gondolatait, érzéseit, tapasztalatait. Kívánom, hogy még nagyon sokáig nagyon sok erőt adjon a hite, a boldogasszony tisztelete, és hogy ebben a tevékenységben áldásosan tudjanak működni.
Nagyon szépen köszönjük, és Isten áldjon mindenkit, aki hallgatja, járja az utat és éli. Köszönjük szépen!
Tótné Karsai Andreával, a Boldogasszony Köre Egyesület elnökével Tóth Enikő beszélgetett.
Mária Rádió.
Hírpercek.